Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. November 6-án vasárnap a pesti Ferences templom déli szentmiséje vasmise lesz. Vasmise, vagyis pappá szentelésének 65. évfordulóját ünnepli egy ferences szerzetes, dr. Kovács Bánk, aki a pesti Ferences templomban ma is lelkipásztori szolgálatot végez, közel 90 esztendős. 1927-ben látta meg a napvilágot Felsőségesden, Somogy megyében, amely egy ősi ferences fészek. 1943-ban tett egyszerű fogadalmat a ferences rendben. 1951-ben tett örök fogadalmat, más szóval ünnepélyes fogadalmat, olyan időszakban, amikor már a ferences rend, illetve a ferences rendnek az a közössége, ahová ő tartozott, vagyis a Szűzmáriáról nevezett provincia, be volt tiltva. 1951. november 4-én Szombathelyen szentelte pappá az akkori szombathelyi püspök. 1953 és 1955 között káplánként működött Zalaegerszegen a Jézus Szíve Ferences templomban. 1955-ben áthelyezik Tófej Lóránt házára, ahol káplán. 1955. novemberétől 1959. szeptemberéig ismét az Zalaegerszegi Jézus Szíve templomnak a káplánja. Ezt követően 1959. szeptemberében Novára kerül káplánnak. 1960-ban az egyházügyi hivatal utasítására elbocsátják. Az egyházügyi hivatali határozat értelmében Magyarországon, mint pap, nem működhet. 3 éven át, 1963. szeptemberéig Budapesten a Szolidaritás Kézműipari Szövetkezetben bőrkesztyű szabászati tanuló, könyvelő és csoportvezető. 1963-ban térhetett vissza a papi szolgálatba, ekkor káplán Gencsapátiban. 1964 és 66 között hitoktató Zalanövön. 1966-tól ugyanitt plébános. 1987 márciusában új helyszín, Sárvár következik, ahol a Szent László plébánia plébánosa 1989-ig, vagyis a rendszerváltozásig. Ekkor Zalaegerszegre kerül a Jézus Szíve Ferences templomba plébánosnak. 1988 őszétől Halmai Semjén halála után átveszi az 1950 és 89 között működésétől eltiltott magyar Ferences Mária rendtartomány, vagyis a Mariánus provincia kormányzását. Ezt a tisztséget 2005-ig töltötte be. 2006-tól a pesti rendház lelkipásztora, hitszónoka és keresett gyontatója. A mai műsorban Kovács Bánk atyával ismerkedünk meg, életének főbb állomásairól, eseményeiről kérdezem. ...1951-ben szentelték pappá november 4-én. 1951-ben ferences papnak lenni nem volt könnyű dolog, különösen a Mariánusok rendtartományának tagjaként, amelyet 1950-ben sok más szerzetes rendi közösséggel együtt betiltottak. Kedves Bánk atya, ki szentelte?
Kovács Sándor, a Szombathelyi megyés püspök atya szentelt.
Gondoljuk végig azokat a nagy fordulópontokat az életben, illetve azokat az ünnepi alkalmakat, amelyeket így jelölünk, hogy első áldozás, új mise, ezüstmise, aranymise, gyémántmise, vasmise, hogy mikor, hol és milyen emlékeket hagyva maga után történt mindez. Mikor született atya?
1927. február 6.
Valahol Somogyban, egy ferences helyen.
Ferences helyen. Ez egy nagyon ősi ferences hely, és nem tudom, hogy nem a legősibbé.
Segesden, Segesről jött atya. Emlékszik-e az első áldozására, és az hányban lehetett nagyjából?
Hát én azért előre mennék, vagy visszamennék egy kicsit, egy pillanatra.
Igen.
Mert nekem a legnagyobb élményeim közé tartozik a négy esztendős nyár. Ugye akkor óvodás voltam már 2 éve, és akkor minisztráltam először. És ugye kis piros minisztrás ruhát föl kellett tekerni a hónap alá, hogy el tudjak menni benne. De viszont az az élmény, 2 élménye volt. Az egyik ugye az, hogy a liberál testvér pár nappal korábban lőtt a rendbe, jelöltnek, ugye a laikus testvéretben nem volt iskolája, és mondom, talán 2-3 nappal előtte öltöztetébe és kapott, ő volt, hogy ő nem kapott, hanem csak kordával együtt azt, amit habitusunkat. Na most ekkor vasárnap reggel ők fölöltöztetett bennünket, és sorba álltunk, és én kerültem a csengő alá. És én nekem kellett meghoznom, de nem az volt az érdekes, hát az is izgott, hogy igen, szép lesz, hát én meg ránk adom, hanem az, hogy az a liberált testvér gyújtotta a gyertyákat. Tehát ilyen hatalma van, az a jó iságnak, jó Isten felé megálmodott viszony elindításának. Hát ő lehetett olyan 18 éves, én meg hát olyan 4 esztendős. És akkor, amikor én néztem, hogy ez a bácsi, hát nagyon szeretheti a jó Istent. Hát ahogyan nyújtotta föl a gyújtogató póznát, ugye, hogy
magasan volt a régi oltárokon a gyertya, és egy ilyen nagy rútra fölszerelt kis lángocska volt, amivel gyújtották.
Egy oldalon is. Igen. Tehát az nekem olyan élményem volt, hogy lehet, hogy nem pont azon a napon, hanem a következő minisztrálások alkalmával.
De eldöntötte, hogy pap lesz, szerzetes lesz.
Nem. Azt nem, hogy pap leszek, mert én azt akkor még nem tudtam így. És ez nem is volt annyira fontosan nekem, hanem az Istennel való kapcsolat, hogy ez a vékonyka ember, fiatal ember, annyire szeretheti a jó Istent, hogy mindig úgy gyújt, hogy szinte érzi az ember, hogy most tudatosan akarok valami szépet és jót adni Istennek. Nos, ez a liberált testvér annyira tetszett neki, én azt hittem, hogy nekem is liberáltnak kell lenni majd, hogyha én így akarok majd gyújtogatni, és Istennek szentetten élni. Úgyhogy nagyon örültem annak, hogy végül is ide került ő. Esztergomban is, ott is együtt voltunk egy ideig, de ott ő az orvosnak az asszisztense volt, tehát betegszobát ő látta.
Igen, egy laikus testvérként szolgált nagyon sok helyen, és nagyon emlékezetes odaadással.
Igen. Aztán, amikor szétdobáltak bennünket
1950-ben,
ugye akkor nagyon sok testvér megragadta az alkalmat, volt van akkor egy kis pénze, ugye, és akkor megpróbáltak gimnáziumba járni, érettségizni, hogy teológiára iratkozhassanak be. Ez elég szép, ő is megcsinálta. És nagyon érdekes, amikor megvolt az érettségie, elhatározta, hogy ő nem lesz pap, ő itt a Pesti Ferences templomban lesz, megfogadott, hogy is elkezdett. Civilként fogadták, mert ugye akkor nem lehetett.
Kereten kívüli volt, de szolgálta az egyházat. Miért ad hálát bánkatya, hogyha visszatekint?
Hát elsősorban is hálát adok a szüleimért. 2 nagyhitű ember volt az édesapám és édesanyám. Igazán mondom, hogy a nagyhitüket meg kell köszönnöm Istennek, mert biztos, hogy rám is óriási hatással volt, és akármi történt is az életemben, volt kire fölnézni, akármilyen változat. Őket figyeltem, ismertem jól 15 éves koromig, minden vasárnap voltak misén. 15 év alatt egyetlen egy alkalomra nem emlékszem, hogy egyik vagy a másik szülőm nem volt volna szentmisén. Ez az egyik. A másik pedig olyan kritikus helyzetben, amikor mások hát a földhöz csapják a sapkájukat is káromkodnak, mert iszonyatos megpróbáltatás, mikor az életnek a fönntartó eszköze megy tönkre hirtelen valami miatt. Édesapám egy percig behújta a szemét, és nem szólt semmit. De láttam rajta, hogy iszonyatosan küszködik, és hát a hite győz abban, hogy majd meg ne szólva.
Tehát volt egy bizalma a gondviselésben, és volt elég alázat hozzá, hogy elfogadja a csapásokat.
Igen. Pici gyerekkoromban, tehát én megéreztem azt, hogy nekem nem a saját dolgaimmal kell majd az életemben törődnöm, a saját sorsommal, hanem mindig azzal, hogy másokkal, akiket a Jóisten mellém állított, azokkal mi van. És ez az életemnek valóban a mai napig az legnagyobb kihívása, és a legnagyobb mércéje, ami akkor is érvényes volt, amikor hát nagyon hátrányos helyzetbe kerültem.
Első áldozás.
Hát igen, első áldozás, hogy az harmadikban volt nálunk, harmadik osztályban.
Tehát olyan 9 éves lehetett bánkatya körülbelül?
De hát ugye én benne éltem egy olyan közösségben, amit most el sem tudnak képzelni az emberek. A falunkból, hát akkor még olyan 3000-es volt felsőséges, 3000 lakos körül, a falunkból mindenki járt misére. Talán 5 családból nem. Azok később kisült, hogy kommunisták voltak már akkor, és nem akartak érintkezni az egyházzal. Ez nagyon érdekes dolog volt. És én megszoktam, hogy mindenki ott van vasárnap. 2 páter volt, és a 2 páter mindig mondott egy-egy szám, és 7-8-kor egyik, a másik 10-kor. És ez az 8-as volt a diákmise is többek között, és mi arra mentünk mindig, a zsufolásig tele volt a templom mindig, és nekem ez egy óriási érzés volt, hogy mindenki itt van, mindenki. Igen. És nem csak, hogy ott van, hanem tudatosan készültek rá, szombat délután már nem volt semmiféle mezei munka, az emberek mindig betakarították, ami kellett másnapra ennivaló az állatoknak. Aztán se feladték az udvar, tehát fölkészültek a külső dolgokkal és az Isten tiszteletre. Mi diák részvételünk azonban nem csak vasárnap volt, hanem az iskola közel lévén, és katolikus iskola volt, nem is tudom, mikor építették, amikor a 900-as években. A gyerekeknek mindig ott kellett lenniük már 4-8 előtt, 4-8-kor kezdődött a tanítás, és akkor sorba állított bennünket minden tanító, és minden tanító vitte a gyerekeket, az egész iskola ment föl a templomba, hát 100 méter közel. És például a tanítók mondták előre a rózsafüzét októberben. Tudatosan érték az emberek az Istennel való kapcsolatokat. És a Mária tisztelet, hogy az meg eredetileg is megvolt, mert mindig a nagy búcsuk közé tartozott a segesdi búcsú, és nem is egy. Amikor én kisgyerek voltam, tehát 29-30-ban már, akkor 5 búcsunk volt.
Évente.
Ugye bünköskor az első, aztán Sarlós boldogasszony, nagyasszony, kisasszony és Mária levelep. És a legnagyobb búcsunk nekünk a nagy boldogasszony volt. Tehát én akkor még nem értettem ezt, hogy a nagyasszony, kisasszony, hogy ez mit jelent. Úgy volt egy idő, amikor az emberek nem is tudták, meg Szent Annát mondták nagyasszonynak. Szóval éltük tudatosan a katolikus életet. És ugye elsőtől kezdve minden nap foglalkoztunk a személyiségen kívül is. Jött a kispáter ugye hittan tanítani egy-egy osztályhoz. A kicsik pedig nem csak, hogy az atyával kaptak egy-egy órát, kettőt, hanem volt egy hittan emlézés. Hittan emlézés.
Az mit jelent?
Emlézni kellett. Ez nagyon sokat jelentett, tehát az előző órán feladott leckét mi mondtuk egy órán keresztül. Ez óriási dolog, mert a kisgyerek a fejében azért beleragadt. Most is el tudom mondani az első katekizmus kérdéseket, hogy annyira jó volt. Szóval így értem én.
És így következett el az első áldozás.
Hát az első áldozásra...
Osztálytársak körében, gondolom.
Igen.
Harmadikos korukban.
Harmadikos korunk, tehát 9 évesen nagyjából.
Mibe öltöztek az első áldozók akkor, a kislányok fehérbe?
De hogyne, az komoly dolog volt fehérbe, fehér ruhába, és mi is fehér búzba, illetve inkbe voltunk, de nadrág az általában sötét volt. Igen, és hát cipőben vagy szandálban ki, ahogyan tudod, úgy öltözött fel. Szóval nagyon szép volt.
Milyen volt a ferences élet Segesden gyermek szemmel, és vajon miért éppen ő is ferences szerzetes lett bánkatya?
Én ferences történetem tulajdonképpen 15 éves koromban kezdődik, illetőleg hát lévén Seges mindig ferenceseknek az egyik központja, hatalmas kolostora van ott a rendnek. Én nem is ismertem más, valaki megkérdezte tőlem, hogy életem én ferences. Nem is láttam jóformán más, csak ferences egész életemben.
Mekkora élet volt a rendházban?
Összesen 4 voltak rendtagok akkor. Ahhoz mérten, hogy 25 páter volt ott a 18. 19. században, és honnét látták el, soha, hogy ott ahhoz mérten, az semmi. Tehát akkor csak Segesdet látták már el. Törzsek Ignác volt a házfőnök, és hát évente cserélődtek jóformán a kispáterek. Az egy kis falusi hely, ugye fiatal pátereknek inkább egy kis leggyakorlat volt, mint fölüdülés. Gondolom én ezért cserélték őket évente. Az én hitoktatom Szikla Justin volt első elemiben. Ő már második éven volt akkor Segesdi káplán, és hát nagyon szerette Segesdet. Többiek nem tudom mennyire, nem beszéltem senkivel se erről. Ő nagyon szerette Segesdet. Utána aztán novicius mester lett, és ő fogadott engem is, hogy 1942. augusztus 22-én Lucsó Szent László a noviciát fejeként, vezetőjeként. Elemében ők tanítottak hittanra sorba, szinte minden esztendében más valaki. Elsővel Justinak, a második, harmadikban Bálint, atya nevű valaki, most tudom, milyen Bálint volt. Aztán őt elhelyezték, és ott a Csenger atya, negyedikben Máté atya, Ambrus Máté, aki a Lucsó Szent Lászlón fejezte be az életét, az ötödikben pedig talán Mennyhírt, aki volt már hitoktatónk. Szóval sok változás volt.
Gimnázium, noviciátus, a ferences szerzetességgel való megismerkedés, szentelés 1951, amikor már a rendeket feloszlatták, a Mariánus rendtartomány, amelybe ön belépett, bánkatya, be lett tiltva. Mégis sikerült a papszentelés.
Hát igen, ez nagyon érdekes volt. 15 évesen lettem novicius, és Lucsó Szent Lászlón ott volt a noviciát, és amikor széttancsírozták a rendtartományunkat, mert nem mindenkit, ugye, bocsánat, ahogy is jákokat, ugye nem bántották a kapisztánokat, hát a kapisztánok vállalták azt, hogy tanítani fognak. Egyetlen, hogy is jákjuk sem volt, tanárunk sem volt. Nálunk azonban 27 tanár volt.
Igen, a Mariánusok vezették addig az esztergomi gimnáziumot.
Igen, szóval ez nagyon érdekes volt, és az volt az indoklás, hogy megtartották az értekezletet a vezetők, tehát a provinciális atya meg a 4 definitor, és azon megállapították, hogy Mindszenti Viboros azt mondta, hogy ezzel a társasággal nem szabad szóba állni, mert úgysem tartják meg, amit mondanak. És nem taníthatunk tovább. Tehát 50-ben lezáródott a tanév, és utána, hát én akkor már nem ott voltam, én akkor már szombathelyi teológus voltam, mert 47-ben érettségiztem. 50-ben a harmadik évet végeztem el, És ez nekem ez volt egy nagyon kudvisi jelkor, nagyon fontos időpontom, ez az első három esztendő, és pedig azért, mert az első év végeztével ott volt a nyár. És ugye nyáron nem szabad azt csinálni, mit, és nagyon sokan csinálnak, hogy gófrálnak a fiatalok. Olvasni kell, tanulni kell, imádkozni kell, kirándulni kell. Tehát olyasmit kell csinálni, amitől több lesz ő saját maga is, és felkészül arra, hogy valamikor visszívod a gyerekeket. 48-ban, amikor vége volt az iskola évnek, első teológiai évnek, akkor a magisztratja felolvasott egy pápai rendelkezést. És a pápai rendelkezést 12. Pius pápa volt, ugye, akkor Szent Atya, és azt írta, hogy megparancsolom minden püspöknek, és minden szeretes főelőjárónak, hogy nézzen körül, hogy vajon a rábízott hívek tartják-e azt a hitet, hogy a boldogságos Szűz Máriát a fölséges Isten testével, tehát élő testben vitte föl a mennyországba. És ugye tekintettel arra, hogy egy már nem kerülhetett bele a Szentírásra, mert ugye a Szentírás az első évszázaddal lezárult, hanem a Szent Hagyományhoz tartozik, és a Szent Hagyomány éppen olyan fontos, mint a Szentírás. Nagyon tudni kell az ezeket.
És ebből lett 50-ben dogma, Mária mennybevétele.
Hát ez ennekat fölkészüli a Szent Atya. A Szent Atya ezért kérte, hogy ha most ezer esztendőn túl már tartják a hívek azt, hogy ez valóban így történt, tehát hisznek ebben, akkor ő hamarosan, tehát 1950-re, 50 minden szentek napjára arra tette, hogy is jelent azt a dogma hirdetést.
Igen, szent év volt 50.
Na most nekem ez azért olyan nagyon fontos, mert ugye nekem Segesd vagy túlcsújárulhelye hazám volt, abban nőttem föl. Ezt természetes otthon tartották, de én nem mehettem kutatni. Minket nem engedtek el egy nyáron, hogy menjünk azt, hogy keressük, hogy ilyen-olyan gyökerek hogyan maradtak meg a magyaroknak a lelkében. Hát én csak könyvekből tudtam, és ezért egy óriási bánatom nekem, hogy ezt csak mikor 20 éve tudtam meg, vagy 25 éve, hogy a második segesdi ferences templom, egy hatalmas, szép templom, a magyarok nagyasszonya tiszteletére volt felszentelve, és az fönt volt a Mária mennybevételének a képe, a fölfestve hát a mennyezetre. Igen. És ez a tét, ez nagyon fontos volt, mert az Pius atya mondta még annak idején nekünk történelem órán, hogy a segesdi első ferences templom az Bőnye határa mellett volt. És utána, az már kicsi volt, meg kiesett a faluból messzire. És akkor nekiálltak építeni, hát ahol most a kis kápolna van, mellette a vasút, és a vasút másik oldalán, hát akkor persze nem volt vasút, de annak a helye megvan most is. Ottan építették fel ezt a hatalmas szép templomot, és a törökök, amikor elfoglalták Segesdvárát, 1500-as években, akkor lerabolták a templomot. Nekem azonban azért nagyon fontos, mert én úgy éreztem, hogy nekem ezt meg kell, utána kell néznem, és mondtam a magisztratának, hogy én kutatni fogok. És kutattam, és akkor, amikor kezembe került a koronálási esküközt, annak a hátlapjára függőlegesen lefelé az van írva, Regina Céli patróna Ungárié. Tehát Magyarországnak a nagyasszonya, a boldogságot, a mennybe vicc anya. Tehát itt nekem ez nagyon sok, hogy is akkor nekünk ennyire, hogy a magyaroknak a találkozója szűzanyával, Szent István Viktorosra született. Hát ezt én megírtam egy dolgozatban, odaadta a magiszternek, aztán amikor két év múlva, hogy elvették a kolostorunkat, én akkor harmadévet égeztem, és egy hetes lelki gyakorlattal készültünk, mi harmadévesek arra, hogy ünnepélyes fogadalmat teszünk a hídvégén, és a hét más következik vasárnapján, akkor pedig szúrdiákonossá szentelnek bennünket. Igen, de a hét közepén csütörtökön hirtelen csöngettek délelőtt, lelki gyakorlatban nem szoktak csöngetni, és akkor jött a tartományfőnök, Burka Kelemen.
Igen.
Igen, ő is bejelentette, hogy kivaradva a parancs, hogy a ferenceseket el kell tüntetni. És akkor már Nagy Kanizsa, Kis Kanizsa egy éjszaka kiürítve fel a plátóra, aztán egy fél kilós csomaggal vitték valahová.
1950 júniusa ez.
Ez június 10-e volt körülbelül. És aztán akkor másik alkalommal pedig Bucsó Szent László, meg mi is volt még ott. Azt hiszem az Zalaegerszeg, a Bidáitek, és jött utána Szombathely, ugye fölfelé kezdték lent, és jöttek éjszakra, és vitték őket, és minket a tartomány vezetősége, hát arra gondolva, hogy ezek a gyerekek itt, ha befogják őket mindenféle ügyésiáknak, elviszik valahova a táborba, meg hát kommunistának nevelik, akkor elveszítjük őket. Tehát azonnal össze kellett pakolni és eltűnni. Azonnal. Tehát délután már kiürült a szombathelyi klerikát. Utána hát hazamentem a szüleimhez, és a szüleimnél hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy most nem vagyok ünnepélyes fogadalmas, tehát a rend nem köteles gondoskodni rólam, itt vagyok, most se ide nem tartozom, se oda. Aztán a másik, hogy harmadévet végeztem, három év után a püspök engem föl nem készítettem sehol. És írtam egy levelet a Burka Kelemen atyának, hogy én itt vagyok, két hogy is jár, két világ között lebegek, és nekem nagyon fontos lenne, hogy én tudjam elvégezni a teológiát tisztességesen, és tisztességesen szentelek pappá. Legyen szíves, tegye lehetővé, hogy én valahova bekerüljek. Akkor még megvoltak a püspöki szemináriumok.
Igen.
Aztán megtörtént a szentelés, a fölöttem lévő kurzusodban a papa szentelődött a negyed év után. Én meg hát ott voltam nyáron, és vártam, hogy mi lesz. És egyszer kaptam egy táviratot, 50 augusztus végén, vagy szeptember elején.
Közben otthon volt a családnál Segesden.
Nem voltam, hát nem tudtam hova venni. Voltam itt a bátyámnál, és laktam egy hétig. Egyik bátyám itt akadt a András úton. Aztán...
Kapja a táviratot?
Kaptam a táviratot a tartományfőnöktől, mert a pestieket nem vitték el. Ezeket nem merték kocsira rakni, hogy éjszaka ugye lopják, mint a falusiakat. És akkor az Aba atyával biztos ismered.
Igen, Sillaba.
Sillaba. Aba atya, azt vezettem járt egyel, ő már papá volt szentelve. Itt kaptuk két-két borítékba, egyikben az volt, mert mindegyikünknél pontosan úgy a levél, püspök atyától, hogy fia, fölvettelek a szemináriumba.
Tehát a szombathelyi püspök fölvette bánkatját a kispapjai közé.
Nem csak engem, hanem az egész teológiának minden tagja ismerték.
Tehát a ferences teológusokat, akik addig Szombathelyen voltak.
Átvette a saját teológiájára, hogy a szemináriumban volt hely. És a szemináriumban, hát mindjárt jelentkeztek csak, mert voltak kívent, akkor nyugodra. Na, én meg, hát azt kaptam ezt a parancsot a püspök atyától, abba atyával együtt, hogy hát másik borítékban, hogy mint a kispapomat Szombathelyről, hát disponálnak a központi szemináriumban Budapestre. Ott fejezzétek be a tanulmányaitokat. Ez volt ugye a hogyisiák, ez volt a nagy öröm, hogy folytathatom. Aztán akkor, amikor ez a folytatás elkezdődött, a következő márciusban,
tehát 51 márciusában,
akkor már ugye készülni kellett a kurzusomnak otthon is, akik egy ívásúak voltunk. Nekünk akkor megsugták, hogy lesz szubdiákonos szentelés, ami elkötelezettséget jelent. Ha én most fölszentelem, tehát én magamat az egyházmegye a szolgálatára, akkor elveszítem a szeretességemet. És ha följöttem, hát nem össze kellett jönni, ugye, hát jön ide. Mondtam a tartományfőnök atyának, hogy most jól gondoljuk meg, én ferences akarok lenni, de ahhoz nekem ünnepélyes fogadalom kell. És akkor március 21-én vagy 22-én itt ebben a ferences oratóriumban.
Tehát a pesti ferences rendházban?
Igen, itt oratóriumban, tehát szabályosan. A tartományfőnök kezébe tettem le az ünnepélyes fogadalmat. És akkor én kértem a püspök atyát, hogy engem szenteljen föl, mert nem tudjuk, mi lesz velünk, a szeretes kispapokkal. És akkor azt mondta, fiam, most nem lehet, de majd hamarosan szól kerülre. Ő akkor már tudta, püspökök tudták, hogy ősszel szétdobbantják a falusi vagy a kisvárosi teológiákat, püspöki teológiákat, mi azt nem tudtuk. És akkor így kerültem én a püspöki parancsra, a Szombathelyre lelki gyakorlatra, hogy október végén lesz egy hét lelki gyakorlat, és november 1-én diákonussá szentel a püspök atya, és 4 nap múlva, vasárnap, akkor pedig pappá. Előre vette, 5. év elejére vette a szentelést. És az összes, akik ott tanultak Szombathelyen, azokkal együtt szentelődtem, 6-an voltunk, mindenki meghalt rajtam kívül.
25 évvel később, vagyis 76-ban, hol volt atya?
Akkor volt a...
Ez is mise, hol volt?
Otthon a szülőfalomban, amint az prévincia is ott volt. És egy nagyon érdekes dolog, az én életem, nekem érdekes dolog, ugye, amikor elkezdődött az ezüstmisés esztendő, az édesanyám meghalt. Negyed év múlva meghalt az édesapám, még egy negyed év múlva a legnagyobb bátyám. Tehát ez így kezdődött nekem az ezüstmisés esztendő. És akkor november 4-én akkor volt nekem ugye az ezüstmisém.
76-ban hol szolgált? Amikor az ezüstmisés időszak eljött, akkor hol volt plébános vagy káplán, hova volt disponálva atya?
Ugye nehéz azt megjegyezni annak, aki nem él benne. Én 1953-ban végeztem. A püspök atya először falura akart tenni, de a jákai beosztottjai nem engedték. Pesten végzett, jöjjön, és megpróbáltak begyúrni a végababok közé. Hát aztán én ugye nem szóltam semmit, nem mondtam, hogy nem megyek be, de az a békepapi vezető, aki máshogy is, tehát egy szeretes pap volt egy más vidékről.
Piarista volt.
Püspöknek az iroda igazgatója volt, nem is helyettese. Azt mondta, hogy engem városra kell tenni, mikor felszenteltek, mert mégiscsak...
Doktor volt már hamaros akkor?
Hát ugye nem olyan túlságosan sokan voltak.
Teológiai doktor volt.
Zala Egerszegen szolgáltam 5 évig.
A nagy templomba, vagy a ferences templomba?
Ferences templomba.
Öt évig szolgált, az 50-es évek második felében, Zalaegerszegen, a Ferences templomban káplánként, és itt történt valami olyan, ami miatt az egyházügyi hivatal eltiltotta a papi szolgálattól. 3 évig kesztyűket készített. Mi volt a bűne, idézőjelbe mondom, ami miatt nem működhetett papként egészen 1963-ig?
Hát az történt, hogy az egyik idősebb rendtársam nagyon keményen nekem támadt, például 57-ben talán, hogy szégyeljem magam én is, meg a társam is. Kapisztán atya volt tanárom, szintén ferences, ketten voltunk káplánok, Zalaegerszegen a mi templomunkban. Azért esett nekünk, hogy ebben a gyönyörű templomban mi annak ellenére ketten vagyunk ott ferencesek, még mindig nincs orgona. És hát én elszégyeltem magam, mondta neki, Lénárd bácsi, ez nem olyan egyszerű dolog, ám orgona nagy pénz, és iszonyatos pénzínség volt akkor. Hazamentem, azért tovább gondolkodtam, és néhány nap múlva megérkezett egy vastag boríték a postán, tőle, Pető Lénárd atyától, aki akkor már nyugdíjas öreg bácsi volt, és írt egy levelet, így kezdődött. A zalaegerszegi Jézusszívek tébániának van 4440 híve. Ha ezek ennyit adnak csak fejenként havonta, vagy fél évente, akkor ennyi idő alatt meg lehet építeni egy orgonát. Ezzel kezdődött, és ezen szívelített. És azt mondtam, hogy a kettő együtt, a két figyelmeztetés, azt mondtam, hogy hát ezért tényleg egy ilyen öreg embernek ekkora hite van. Akkor én itt vagyok, fiatalon, tényleg jó Isten gondviselésére bizott lélekkel, és én nem merek neki vágni. Szóltam a főnökünknek, Világi papa volt a főnökünk, és szerencsére ő nagyon szerette a muzsikát, azt mondja, kérem, vágjunk bele. És akkor összehívta egyházközséget, egyházközség végighallgatta az én előadásomat, amit a városom bizott rám, és az egyházközség virági elnöke az expozé után elnyomta a cigaretta csikkét, és azt mondta, tisztelendő úr, ez nagyon szép álom, sajnos csak álom. Fiaskó volt, mert én akkor már utána jártam annak, hogy egy 27 változatos új orgona, ami templomban, ami el kell, templom nagyságához méretezetten, az akkor 220 ezer forint lett volna. Akkor abba hagytuk, nem léptem, de aztán abba a gondolatba kezdtem átvágni, hogy mi lenne, hogyha nem az egészet építetnénk meg, hanem egy részét csak írtam a orgonagyárnak, ami akkor egy része volt egy nagy hangszergyárnak, írtam a főnöknek, akivel már én tárgyaltam személyesen előtte, hogy mi van, és kértem, hogy egy alternatív megoldást adja számvetést, adjanak nekem költségvetést, és akkor egy 12, 14 és 16 változatos megoldásra adta a költségvetést, és főnök úrnak mondtam, hogy meg kellene próbálnunk egy egyházközséget, hát ha ebből valamit elfogadnak. Összehívta újra a közösséget, újra előadtam, megmutattam a költségvetést, hogy a 220 ezer forint helyett pillanatnyilag, átmenetileg melyiket fogadnánk el, a 12, 14 vagy 16-osat. Mindegyikkel lehet szentvisét kísérni, mindegyik jól szól, tehát nem úgy, hogy nyávog az orgona, és hát utána valamikor majd valaki folytatja, amikor jobb idők járnak. Na most ezután nagy meglepetésre a 14 változatot elfogadták. És a 14 változat elfogadása után meg is rendeltük azonnal, és a 14 változat megrendelése után, ez volt tavasszal, március 1-e körül, 1-e elődol, amivel az azt ígérte az orgona részlegvezetője, hogy amennyiben lehadom a rendelés március 1-ig, akkor karácsonyra szól az orgona. Nagy dolog volt, hogy a repülőben jöttem föl Budapestre, és hoztam utolsó percekben a megrendelést.
Repülővel?
Igen.
Volt Zalaegerszegről repülő akkoriban?
1953-ban már biztos, hogy megvolt. Budapest, Győr, Zalaegerszeg és vissza egy ilyen körjárat, és utána kiterjesztették, nagy kanizsációt bevették ebbe a körjáratba. és ezzel jöttem, és 12 előtt ott volt az orgonagyárban, majdnem olyat esett a főnök, hogy nyugodtan beszéltem, biztos voltam abban, hogy el fogják megszavazni. Szeptember 8-án kezdték szerelni a szekrényt, orgona szekrényt fel a kórusra, aztán december 21-ére készen volt az a 14 változat beépítve, és amikor megvolt a szentelés, a főnökömet közben elbocsátották, nyugdíjazták, és a egyházmegye béketitkára lett a főnököm, a főnökünk, ott volt a szentelésen, a püspöki helynök szentelte, és amikor mentem kifelé, az emberek nagyon-nagyon gratuláltak, volt, aki sírt, volt, aki a Dajtápromnak az szomorúságát mondta, hogy ott nem sikerül, már évek óta gyűjtenek maga, meg így fél év alatt összehozta ezt. Ez szenzációs. És hát nagy örömnek meg volt rögtön a hátulütője, bemegyek a hivatalba, nincsen a főnök, eltűnt. Nem volt hajlandó aláírni az átvételt. Én senkiházi voltam, nekem semmi hatalmam nem volt, mint káplánnak. De végül is valakinek alá kellett írnia, és akkor én írtam alá. Tehát ekkor már gyanús volt, sőt, a helynök, aki hát nekem tanárom volt valaha, egy bizalmas beszélgetésben, a lépcsőházi fölmenetelben elmondta nekem, hogy te mekkora hülye vagy, ezt nem muszáj így elmondani. Nem jöttél el egyetlen békegyűlésre sem. Azt mondja, ha eljöttél volna legalább egyre, akkor most kaptál egy C-esperesi kinevezést, azért az orgonáért. Így most megkapja érted más, téged meg úgy rúgnak hátulról, hogy nem tudod, hova potyansz le.
Ez történt 1958-ban.
58-ban, és 59-ben össze kihelyeztek Novára, még nem tudtak dönteni a sorsomról, és 60. január elején eldöntötte a püspök atyait. A návosok készítették, hogy nyilatkozik, mert kovácsnak mennie kell. Novára küldték utánam is. Január 26-án kaptam meg a fölmondó levelet, az állami egyházügyi hivatal elnöke megvonta főtisztendőségettől a papi működési engedélyt, úgyhogy Magyarországon mint pap nem működhet.
Kovács Bánk, vasmisés ferences szerzetessel beszélgetek, miután eltiltották a papi szolgálattól, kesztyű szabászatból tartotta el magát, 3 év múlva azonban 63-ban visszatérhetett a lelkipásztori szolgálathoz. Ugorjunk az időben, 76-ban pappá szentelésének 25. évfordulóján éppen hol szolgálta az egyházat?
Hát akkor már régen pagános volt a Zalalövőn.
Zalalövőn, igen. Lékai László szülőfalujában.
Igen, igen. És ugye ott már 27 éven keresztül nem volt egyházközségi épület, tehát a templom melletti terek, ami ilyen volt, de nem volt pagánia. Tehát itt voltam, ott én is, mint káplán, különböző helyeken voltam Valdérdő. De akkor már én 66-tól kezdve plebános voltam.
Zalalövőn.
Ezzel a kikötéssel, hogy fiam azt mondta, hogy föl lehet építeni Zalalövőn 27 év után egy nagy községben, föl lehet építeni a plebániát. Akkor most ott maradsz egyedül, kettő pap helyett, és építsd föl.
Sikerült.
Mit gondolsz, mennyi pénzt gyűjtöttek össze az 27 év alatt?
Hát nem tudom, de biztos összegyűlt rendesen.
4000 forintot. Azt kaptam én, hogy építsen fel a plebániát. De plebános lettem abban az évben, december 1-ével. Februárban elkezdtem az építkezést, és annak az évnek a decemberében benn laktam.
76-ban volt az ezüst mise, rá 25 év. 2001 az aranymise.
2001.
Akkor már újra szabadon lehetett a ferences habitust viselni.
Igen, hát én akkor már, hogy is járkoltam voltam, Sárvári plebános voltam, én már akkor a harmadik éve, és így, amikor felszabadultunk, hogy mehetünk vissza, a Veszprémi püspök atya mindjárt két kolostort nekünk adott, a Sümegit, meg a Búcsú Szentlászlóit. Aztán megkaptuk a zegerszegi kolostort, csak hogy az a katonaság központja volt.
Bizony, nehéz, az is egy küzdelmes volt. Rá 10 évvel 2011-ben gyémánt mise. Már a pesti ferenceseknél volt.
Igen, itt voltam.
És hát most a 65 éves papi jubileum. Miért ad hálát a 65 éves szolgálat koronájakor?
Köszönni akarok a Költséges Istennek, hogy elhatározta, hogy világot teremt. Utána az, hogy megteremtette az emberiséget, többek között Magyarországon, Isten lehetőséget magyaroknak. Aztán azzal folytatni, hogy megköszönöm azt, hogy a papás szenteltetett, és hát azóta is, kivéve azt a 3,5 évet, amíg engedem engedtek működni, ugye kirúgtak, és itt voltam a kesztyűzemben.
Kesztyűzemben?
Igen.
Igen.
Szolidaritás.
Tudod szolgálni mindig papként és ferences szerzetesként.
Igen.
Ma is aktív lelki pásztor a pesti ferenceseknél, és hamarosan gyontatnia kell mennie. Hétköznap délelőtt a 10 órai szentmisén tömve van a templom, hála Istennek. A hit nem halt ki, ha nem is mindenki jár templomba, mint Segesden akkor, de azért megmaradt.
Segesd sajnos más, az egész falu ki van cserélve. Szóval azt hittem rosszul leszek, amikor megtudtam, hogy a két tömött mise alkalom helyett egy miséje van vasárnap a falunak, de ez még a másik, hogy évezetben volt. Igen, és összesen 16-an voltak a misén.
Pesti ferencesek, hát ez az ország lelki központja, mondható. Gyontatnak napi 8 órát, és párhuzamosan 4-5-en a templomban, tehát igen, nagyon jó helyen van atya.
Itt hadd mondom akkor el, hogy amikor provinciális voltam, és ide kerültem, akkor járt itt először az én időmben a rendnek a generális főnöke, és a többek között megkérdezte, itt beszélgettünk fönt, mit csináltok ti itt? Mondom, mit csinálunk? Például gyóntatunk. Mennyi gyóntatok? Mondom, általában reggel 6-tól 12-ig, legalább egy-két gyóntató mindig van, aztán délután megint 4-től 7-ig. Aztán mondom, amikor jönnek az ünnepek, meg első péntek, meg a többi, ugye akkor a templomigazgató azt mondta, hogy testvérek, ettől kezdve mindenki a fedélzeten. Legalább 8 órát kellett gyóntatni, karácsony előtt, húsvét előtt, ünnepek előtt. Mennyit? Mondom, ennyit. Abban ne hagyjátok, ez a világon nincs több ilyen.
Istennek legyen hála ezért az életért, atya. Nagyon szépen köszönöm.
Jó Isten adjon, én is azt mondom.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Kovács Bánk atyával beszélgettünk, aki a mai napon, vagyis november 6-án vasárnap déli 12 órakor mutatja be vasmiséjét a pesti ferences templomban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.